Mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy visszatérjen a munkavilágába, mondta Orbán Viktor Bátony terenyén. Hamarosan elkezdik gyártani a magyar Intercity-ket, több száz új munkahely jöhet létre. Őrizetbe vették Simon Gábort, újabb bűncselekményekkel gyanúsították meg a volt szocialista elnök helyettest. Jó napot kívánok! Továbbra is rekordalacsony az infláció. Februárban a fogyasztói árak mindössze 0,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, és ugyanennyivel emelkedtek a januárihoz képest is, közölte a statisztikai hivatal. Az adat az elemzőket is meglepte, mivel az előzetes becslések még ennél magasabb inflációt jósoltak. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően a háztartási energiaára több mint 10%-kal csökkent a tavaly februárihoz képest. A tartós élelmiszerekért is kevesebbet kell fizetni, a liszt közel 20%-kal volt olcsóbb, mint 2013. februárjában. Legjobban a szeszes italok és dohányáruk drágultak az egy év alatt. Már érződik a pénzügyi rezsicsökkentés hatása is. A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel bevezetése miatt januárhoz képest majdnem 10%-kal csökkent a pénzügyi szolgáltatások ára. Szakértők arra számítanak, hogy a rezsicsökkentés további lépéseinek köszönhetően az infláció tartósan alacsony marad. A hátrányos helyzetű térségekben is van élet, van dolgozni akaró szakképzett munkaerő, és vannak kis- és középvállalkozások, amelyek nagy nemzetközi cégek beszállítói lehetnek, mondta Orbán Viktor a Nógrád megyei Bátony terenyén egy bútorgyártó cég új gyárának alapkőletételén. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság elérése, ezért mindenkinek lehetőséget kell teremteni arra, hogy visszatérjen a munkavilágába. A kormányfő hozzátette, ahol a piac nem tud munkát adni, ott az államnak kell a munkát megszervezni.
A kormánynak az a feladata, és mi ebben hiszünk, az elmúlt években ezt nevezik egyszerűen közmunkának, mi abban hittünk, hogy igenis ki kell nyitni a kapukat, lehetőséget kell teremteni, hogy a tartós munkanélküliség világából vissza lehessen jutni a munkából élő emberek közösségébe.
A honvédségi dolgozók béren kívüli juttatásairól írt alá megállapodást Hende Csaba, honvédelmi miniszter a szakszervezeti vezetőkkel. Január 1-től a honvédségi életpályamodell életbe lépéséig a legénységi állományt és az altiszti kart havonta 10 000 forint illetmény kiegészítésben is részesítik. Emellett a bankköltségtérítés a 6-szorosára nő. Hende Csaba kiemelte, a magyar honvédség tavaly is kiemelkedően helytállt. A kormány ezért is döntött a béren kívüli juttatások kibővítéséről.
A magyar honvédség személyi állománya kiemelkedő módon állt helyt az elmúlt esztendőben úgy békekiképzési feladataiban, mint a missziós területeken végzett szolgálteljesítése során, és különösen minden idők legnagyobb Dunai árvizének, árvize elleni védekezésben mutatott valóban, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy hősies helytállást és hatalmas teljesítményt.
Őrizetbe vették Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét. Egyre több jel mutat arra, hogy nem csak az osztrák bankszámlán rejtegetett pénzt, mint egy 240 millió forintnyi valutát, hanem máshol is. Az Index úgy tudja, egy ismerősen házában külön széfje volt, amiben több 10 millió forint készpénzt, több ránézve terhelő dokumentumot és egy hamis útlevelet is találtak. Az ügyészség megerősítette, hogy a volt szocialista politikusnak volt egy álnévre szóló hamis útlevele, ami titkos magyar bankszámla nyitásához kellett.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el. Köszönöm szépen.
Mesterházi Attilával beszéltél nek telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Ennyit mondott a híradónak Simon Gábor a botrány kirobbanása utáni napon. Az MSZP egykori elnök helyettese azóta is kerüli a nyilvánosságot, és azóta sem árult el részleteket az eltitkolt 240 millió forintos vagyonáról, amit évek óta osztrák bankszámlákon őrizget. Miután a volt szocialista politikus lemondott a képviselői mandátumáról, a nyomozók házkutatást tartottak nála, és gyanúsítottként hallgatták ki az ügyészségen. Most egy hónappal később a központi nyomozó főügyészség hétfőn őrizetbe vette Simon Gábort.
folytatólagosan gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt, majd a kihallgatást követően őrizetbe vettük a gyanúsítottat.
Simon Gábor ellen 5 vizsgálat van folyamatban. Nyomoznak adócsalás, magán- és közokirat hamisítás miatt is. Az ügyészség szerint hamis útlevelet csináltatott. A Híradó információi szerint Simon Gábor Derdák Gábriel néven szerepelt a hamis útlevélben, vagyis parlamenti életrajza szerint édesanyja lánykori nevét használta fel.
A megalapozó gyanú lényege szerint Simon Gábor egy saját személyi adatai tartalmazó, hamis, egy dél-afrikai ország által kiállított útlevelet szerzett, és megkérte egy korábbi ismerősét, hogy az útlevél felhasználásával egy magyar banknál nyisson bankszámlát.
Az Index.hu szerint Simon Gábornak az Interpol által körözött Velsz Tamás a pénzügyi bizalmasa volt. A hírportál azt írja, a rendőrség múlt héten házkutatást tartott Velsz Tamásnál. Ekkor fedezték fel, hogy Simon Gábor külön széfet tartott Velsz házában. Az Index úgy tudja, több 10 millió forint értékű pénzkötegek kerültek elő, illetve a páncélszekrényben találtak több Simon Gáborra nézve terhelő dokumentumot, és ott bukkantak rá a volt MSZP politikus hamis útlevelére is. Ezen felül előkerültek olyan papírok, amelyekkel a titkos 240 milliós vagyonát akarták igazolni. Az Index azt is írja, hogy Simon Gábor Velsz Tamás segítségével máshol is tartott olyan összegeket, amelyek nem szerepeltek képviselői vagyonbevallásában. Ez arra utalhat, hogy az eltitkolt 240 millión, valamint a széfben megtalált 10 milliókon felül további titkos vagyona is lehet a volt szocialista politikusnak.
Kétféle feketézési módszer létezett a szocialista pártban, ha valamelyik politikus úgy akart pénzhez jutni, hogy annak ne legyen nyoma. Erről is beszélt Cuslág János a róla szóló könyvben. A volt MSZP-s azt is hozzáteszi, azzal senki nem foglalkozott, hogy a pénz törvényes vagy sem. Cuslág János az SZDSZ és Gyurcsány Ferenc szerepéről is beszél a pályázati pénzek szétosztásával kapcsolatban.
Nem csak én voltam benne, nem csak én hoztam döntéseket. Csupán végrehajtó voltam. Ezt írja a róla szóló könyv bevezetőjében a csalás miatt elítélt Cuslág János. A volt MSZP-s politikus életéről szóló könyv hétfőn jelent meg. Már az első nap sokan keresték a boltokban. Cuslág János több oldalon keresztül foglalkozik azzal, hogy szerinte a szocialisták hogyan intézték a pénzügyeiket. Ha valaki pártpénzhez akart jutni, úgyhogy annak ne legyen nyoma, két, ahogy Cuslág János a könyvben fogalmaz, feketézési módszer közül is választhatott. Az egyik, idézem, bemész és mondod a pártpénztárnoknak, hogy ennyi és ennyi pénzre van szükséged, ő pedig odaadja. A másik, amikor megmondják, hogy kihez menj pénzért, vagy magad kutatod fel a pénzforrást. Nem foglalkoztak azzal, hogy törvényese vagy sem, nem is volt szempont. A volt MSZP-s politikus arról is beszél a könyvben, hogy vele is történt olyan eset, amikor táskában, nejlonzacskóban adták oda neki a pénzt, amit egy páncélszekrénybe tett. Szerinte az MSZP-nél egy kockás füzetben vezették ezeket a dolgokat. Cuslág János pénteken a Napi Gazdaságnak már beszélt róla, és a könyvben is megerősíti, ő is kapott az MSZP titkos pénzeiből. Például akkor, amikor a terrorházánál tett botrányos megjegyzése miatt rá akarták venni, hogy ne induljon a 2006-os választásokon az MSZP színeiben. A könyvben az olvasható, megkaptam, amit akartam, én pedig visszaléptem. 50 milliót kaptam egy reklámszatyorban. Nem érdekelt, hogy honnan, kitől, miként.
Én már nem kívánok nyilatkozni senkinek.
2013. szeptemberében mosolyogva lépett ki a börtönből Cuslág János 6 éves büntetése után. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. A pályázati pénzek kiosztásáról is hosszan beszélt Cuslág János a kötetben. Azt állítja, hogy mivel az SZDSZ kezében volt a gazdasági tárca, ezért ők döntöttek ezekben a kérdésekben, szerinte így mindig az SZDSZ-es vállalkozók nyertek azoknál a pályázatoknál, ahol a beruházások, felújítások eldőltek. Azt is hozzáteszi, hogy volt egy összekötő, aki az MSZP-s igényeket eljuttatta az SZDSZ-nek. Cuslág János arról is beszélt, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc akkori sportminiszternek is tudnia kellett a pályázati pénzekkel kapcsolatos bűncselekményekről. Azt írja, idézem, Gyurcsány Ferenc is tökéletesen tisztában volt vele, hogyan megy a pályázati pénzek elosztása, tevékenyen részt is vett benne. Amikor komolyabb pályázatokról volt szó, folyamatosan el voltam igazítva általa. A Cuslág János által említett baloldali politikusok már a könyv megjelenése előtt, a pénteki lapinterjú után cáfolták állításait. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, egy szavát sem hiszi el Cuslág Jánosnak.
A napnál világosabb, hogy Cuslág nem egy magányos elkövető volt.
Lánci Tamás, a századvég vezető elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta, sokat kockáztatna Cuslág János, ha hamisan vádolná meg volt politikus társait.
Szerintem Cuslág pontosan tudja, hogy mit csinál, pontosan tudja azt, hogy az állításai védhetők, akár bíróság előtt is, különben ilyen éles, ilyen erőteljes állításokat nem fogalmazna meg a baloldal vezető szereplővel kapcsolatban.
Eddig egyetlen politikus sem jelentette be nyilvánosan, hogy a könyvben megjelent állítások miatt feljelentést tesz Cuslág János ellen.
Nem lett volna kötelező részt venniük a szocialista politikusoknak és kormánytagoknak a Cuslág könyvben bemutatott ügyekben, jelentette ki az MSZP egykori vezető politikusa a ma reggelben. Szili Katalin, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért pártelnöke, Gyurcsány Ferenc akkori sportminiszter érintettségével kapcsolatban azt mondta, egy tárcavezető mindenért felel, ami az általa irányított minisztériumban történik.
Pontosan azért történnek azok a felelősségi eljárások, és egyáltalán egy miniszter, ami egyébként szó szerint értve szolgálatot jelent, az mindenért, ami egyébként ott történik, felelős.
Több ezren vettek részt Marosvásárhelyen a Székely Szabadság napja elnevezésű tüntetésen. Székelyföldről és egész Erdélyből érkeztek demonstrálók a Székely Vértanúk emlékművéhez, ahol az egybegyűltek autonómiát követeltek Székelyföldnek. A tüntetés végén a tömeg közfelkiáltással kiáltványt fogadott el, amelyben leszögezik, hogy Románia nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeit szegi meg, amikor nem veszi figyelembe a székelység akaratát, korlátozza annak gyülekezési és szólásszabadságát, valamint üldözi a székely jelképeket. Felszólítják a román kormányt, hogy kezdjen párbeszédet Székelyföld státusáról. Budapesten a marosvásárhelyi demonstrációval egy időben szimpátia tüntetést tartottak. Párbeszédet akar az autonómiáról a székelység, ezt a követelést a tegnapi marosvásárhelyi rendezvényen is megerősítették, mondta a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kossuth Rádióban. Izsák Balázs szerint a Székely Szabadság napjával és az elfogadott kiáltvánnyal ismét sikerült megmutatni, hogy az autonómia a székelység közös, jogos igénye, amelyet a bukaresti román kormány sem hagyhat figyelmen kívül. Több európai, illetve tengeren túli nagyvárosban is demonstráltak a helyi magyarság képviselői. Az ausztriai román nagykövetség előtti demonstráción mintegy 100-an vettek részt tegnap este Bécsben. A szolidaritás tüntetésre a Székelyföldről, Erdélyből, a Párciumból, Grazból és Linzből is érkeztek. A demonstráció résztvevői egy levelet adtak át a román nagykövetség munkatársainak, amelyben a román kormányt a nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeik betartására, a magyar népcsoport jogainak tiszteletben tartására szólították fel. A Nemzeti Gárda felállításáról és az önkéntesek részleges mozgósításáról döntött az ukrán nemzetbiztonsági tanács, jelentette be az ideiglenes elnök. Olekszandr Turcsinov szerint a gárda a belügyi alakulatok katonáiból jönne létre, hogy, mint fogalmazott, megvédje az országot és a polgárokat a bűnözőktől, a külső és belső agressziótól. Közben Viktor Janukovics leváltott ukrán államfő Oroszországban bejelentette, hogy továbbra is Ukrajna elnök és a fegyveres erők főparancsnokának tartja magát. A május végére kitűzött ukrán elnökválasztást pedig törvénytelennek tartja. Azt is mondta, hogy hamarosan visszatér Kijevbe. A francia külügyminiszter közben bejelentette, már a héten újabb szankciók várhatók Oroszországgal szemben. A Maláj félsziget nyugati oldalára is kiterjesztették a szombat hajnalban eltűnt Boeing 777 utasszállító utáni kutatást. Ez egy jóval délebbre eső térség, mint ahol eddig keresték a repülőgépet. A hatóságok azt feltételezik ugyanis, hogy a Kuala Lumpurból Pekingbe tartó gép pilótái megpróbálhattak visszatérni a malajziai főváros repülőterére. Jelenleg több ország 34 repülőgépe és 40 hajója kutat a Malaysia Airlines gépe után, amelyen 227 utas és 12 fő személyzet utazott. Úgy tudni, a korábban ázsiainak vélt hamis útlevéllel az utasszállítóra fölengedett két utas egyikét sikerült azonosítani. Egy 19 éves iráni férfiról van szó, aki a hatóságok feltételezése szerint nem terrorista, hanem Németországba akart kivándorolni. Egyperces néma csenddel, imával és virágokkal emlékeztek a 3 évvel ezelőtti földrengés és szökőár áldozataira Japánban. A tokiói megemlékezésen részt vett a császári pár és a miniszterelnök is. 2011. március 11-én 9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, és pusztító cunami zúdult a szigetország keleti partjaira. 20 000 haltak meg, több mint 3 000 áldozat holtteste sosem került elő. A földrengés miatt megsérült fukushimai atomerőmű blokkjaiban a mai napig nem sikerült megakadályozni a radioaktív víz szivárgását. A madridi terrortámadások 10. évfordulójára emlékeznek ma Spanyolországban. 2004. március 11-én reggel néhány percen belül 10 pokolgép robbant a spanyol főváros pályaudvarain, összesen 191 ember halálát okozva. A robbantásokat az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat vállalta magára. Spanyolország és a világ közvéleményét sokkolták a történtek. A merényletek másnapján több mint 11 millió ember vonult utcára világszerte, hogy a terrorizmus ellen tiltakozzon. Több száz új munkahely jöhet létre a MÁV szolnoki telephelyén, ahol hamarosan elkezdik a magyar Intercity Plus nevű szerelvények gyártását. A tervek szerint az év végéig 50 ilyen kocsi készülhet el.
Ingyenes internet, utastájékoztató a kivetítőn, légkondicionáló és biztonsági kamera. Többek között ilyen extrák vannak beépítve az új Intercity kocsikba. Múlt hét szerdán mutatták be a MÁV saját fejlesztésű Intercity Plus kocsijának két prototípusát Budapesten. Ezeket a vonatokat eddig leginkább Ausztriában tesztelték. Az ottani sineken a 200 km/h sebességet is elérték velük. Mivel a szerelvények jól vizsgáztak, így hamarosan beindulhat a sorozatgyártás Szolnokon.
További 164 fővel bővül a más tart létszáma.
Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett. 2010-ben a vasúttársaságot több mint 330 milliárd forintos adóssággal vették át, amiből 3 év alatt 60 milliárd forintot faragtak le komolyabb bérfeszültség és létszámleépítés nélkül. Szolnokon folyamatos veszik fel a szakembereket az új Intercity kocsik miatt.
6 éve dolgozom itt, és valójában egy hónapja jött ez a lehetőség, hogy én ide fixen átkerüljek, és hát örültem a lehetőségnek.
Akár 200 új munkahely is létrejöhet Szolnokon, a beszállítók pedig további 200-250 ember tudnak felvenni.
Ez volt a Híradó délben, legközelebb 16 óra 20 perckor várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
...1880-tól kezdve az elmúlt 160 évben magyarok százezerei vándoroltak a jobb megélhetés reményében Dél-Amerika országaiba. A dokumentumfilm a hajdani bevándorlók nyomdokain járva feltárja a magyar közösségek történetét, és bemutatja azokat a közösségi kezdeményezéseket, amelyek segíthetnek a következő generációknak megőrizni, vagy éppen újra felfedezni gyökereiket. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával Hungaró. Magyarok Dél-Amerikában. Széles Tamás dokumentumfilmje. Harmadik rész. Uruguay. Ma este az M1-en.
Március 15. 10 000 tüntetnek Budapesten. A Szabadság téren a televízió lépcsőjén Cserhalmi György felolvassa az ellenzéki szervezetek 12 pontját.
Főleg arra emlékszem, hogy mennyire remegett a lábam. Először éreztem, hogy mégse vagyok akkora hős.
A legdurvább titkosszolgálati eszközökkel próbálták az ellenzéki szervezeteket megosztani. Az volt valójában a kilépés az illegalitásból az erő mezejére.
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en.
Ahhoz, hogy az 1848. szeptember 29-i pákozdi győzelem jelentőségét megértsük, vissza kell egy kicsit mennünk az időben.
Az áprilisi törvények nem rendelkeztek a hadsereg feletti rendelkezési jogról, az sem volt egészen világos, hogy a magyar kormány egyáltalán számíthat a Magyarországon állomásozó vagy a Magyarországról kiállított egységeknek az engedelmességére.
A forradalomtól a szabadságharcig. A felelevenített pákozdi csata. Március 15-én délután az M1-en.
Mától nyolcad döntő visszavágók az első számú európai sorozatban. Jó napot kívánok! A címvédő az elsők között juthat a legjobb nyolc közé a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München edzőjének a BL fontosabb, mint a német bajnokság.
Főhet a feje az Arsenal menedzserének, Arsène Wengernek, hiszen győztes taktikát kell kidolgozni a Bayern München ellen. Nem is akármiatt, hiszen a bajorok 2-0-ra győztek Londonban az első mérkőzésen. Oxlade-Chamberlain és társai az FA kupában az Everton 4-1-es legyőzésével melegítettek, azaz jó formában vannak, csak Szczęsny kapus eltiltott a londoni kiállítása miatt. A Bayern mestere Pep Guardiola szerint viszont a labdabirtoklás dönthet, mert ha a címvédő németek tudják uralni a játékot, ők jutnak tovább. A spanyol tréner Uli Hoeneszt a klub legfontosabb személyének nevezte, és nem hagyja, hogy az elnök adócsalási ügye befolyásolja teljesítményüket. Ami már csak azért is fontos, mert tavaly Münchenben, szintén a nyolcaddöntőben 2-0-ra sikerült nyerni az Arsenalnak.
Egy célja lehet a Milánnak, hogy Robinho és Balotelli ugyanígy mosolyogjon a Vicente Calderón stadionban kedd este. A hétfői edzésen a jelek szerint jó volt a hangulat, pedig az önbizalma inkább az ellenfélnek lehetne nagyobb. Az Atletico Madrid hétvégi győzelmével megelőzte a Barcelonát a spanyol bajnoki tabellán. Egy héttel korábban a Realtól is pontot rabolt, a BL nyolcaddöntő első mérkőzésén pedig Milánóban egy gólos előnyt szerzett. A vezetőedző mégis higgadtan latolgatta az esélyeket a keddi madridi visszavágó előtt.
Elől olyan játékosaik vannak, hogy megengedhetik maguknak, hogy támadólag lépjenek föl, ugyanakkor ki is nyílhatnak. Erre figyelnünk kell, mert nekünk meg vannak gyors játékosaink, és ha uraljuk a középpályát, átvehetjük a területet. Ha nem, szenvedni fogunk, mondta Simeone, aki szerint nem csak Balotellire kell figyelni, hanem arra is, ahonnan eljut hozzá a labda.
Egy héttel a Dortmund elleni BL nyolcaddöntő visszavágó előtt menesztették a Szentpétervári Zenit labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Luciano Spallettit, helyét ideiglenesen Szergej Szemák veszi át. Korán búcsúztak a címvédők, a közel 5 millió dollár összdíjazású Indian Wells-i tenisztorna Nadal és Sharapova nélkül folytatódik tovább.
Meglepetés az Indian Wells-ben zajló keménypályás tenisztornán. A harmadik fordulóban Rafael Nadal és Maria Sharapova személyében a férfi és a női címvédő is búcsúzott a versenytől. A világelső spanyol játékost a 31. helyen rangsorolt ukrán Alexander Dolgopolov győzte le 6-3-6-7-6 döntőszett rövidítésben, ezzel visszavágva a februári riói fináléban elszenvedett vereségéért. Nadal a harmadik felvonásban 2-5-ről kapaszkodott vissza, és a tiebreakben 4-2-re vezetett, de ez is kevésnek bizonyult a sajátos stílusban teniszező Dolgopolov ellen. Az orosz Sharapova a selejtezőből érkező olasz Camilla Giorgitól kapott ki, szintén három játszmában 58 rontott ütést hozva. Az olaszlány 22 évesen először tudott győzni top 5-ös versenyző ellen.
Második hazai meccsét is megnyerte az Érsekújvár a jégkorong Molliga döntőjében, ezúttal hosszabbítás után 3-2-re győzte le a Brassót. Ifjú, mégis rutinos magyar csapat szerepel a hétvégén a debreceni ritmikus gimnasztika világkupán. A válogatott egyik legfiatalabb tagjának ez lesz idén az első versenye.
Utoljára 3 évvel ezelőtt rendeztek Magyarországon ritmikus gimnasztika világkupát. Akkor még a juniorok között versenyzett Kéca Daniella, az MTK versenyzője, bár még mindig csak gimnazista, a hétvégén Debrecenben már a felnőttek között indul.
A labda a kedvencem, de most erre a szezonra két új gyakorlattal készült az edzőm, és a karika és a labda az teljesen új, úgyhogy azok most nagyobb kihívást jelentenek, de még mindig szeretem őket. Nem a helyezés miatt indulok, hanem hogy ne okozzak csalódást, és hibátlan gyakorlatokat szeretnék bemutatni.
Hogy ez sikerül-e, azt önök is láthatják, hiszen a világkupáról szombaton és vasárnap hosszabb összefoglalóval számolunk be majd az M1-en. Sporthírekkel pedig legközelebb fél hét előtt a Dunán várjuk majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés és a máj egészségének támogatója az Interherb napi egy Mária Tövis extraktum.
Termésbiztonság és termőképesség. Az időjárás jelentést és a bőterméshez szükséges talajminőséget a Baktofil támogatja.
A műsor támogatója a torok és szájüreg gyulladásainak kezelésére szolgáló Flogozol külsőleges oldat.
Jó napot kívánok! Zavartalanul süt a nap az országban, és a reggeli értékekhez képest a hőmérséklet már jó 15 fokot emelkedett a legtöbb helyen. Folyamatosan érkezik a nagyon száraz levegő a Kárpát-medence, így Magyarország térségébe is észak-észak-kelet felől. Az utolsó felhőfoszlányok is elhagyták légterünket az elmúlt éjszaka folyamán. A következő napokban is egy hatalmas anticiklon alakítja majd az időjárásunkat, sőt ez az anticiklon egy picit még közelebb kerül térségünkhöz, így még kevesebb esély van felhőzet megjelenésére. Az előttünk álló délután folyamán továbbra is zavartalan lesz a napsütés az országban, kissé megélénkül az északias légmozgás főként a Dunántúl nyugati részén, valamint az északkeleti megyékben. A hőmérséklet még pár fokot emelkedhet, 15 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Éjszaka azután a derült csillagfényes égbolt alatt nagyon gyorsan csökken majd a hőmérséklet, gyorsan hűl majd a levegő, és többfelé valószínű gyenge fagy. Elsősorban az Alpok alján és északkeleten lesznek fagymentes területek, ott lengedezni fog az északi északkeleti szél. Holnap napközben a Dunántúl felett továbbra sem láthatunk felhőt majd az égen, zavartalan lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 14-15 fok körül alakul. Sopron és Szombathely környékén kissé megélénkül az északi északnyugati szél. A Tiszántúl fölé időnként némi fátyol felhőzet besodródhat, de az is inkább csak szűri majd a napsütést, és föltámad az északkeleti szél, akár erős lökések is kísérhetik. Másút zavartalan napsütésre, gyenge szélre számíthatunk, és a hőmérséklet itt is 15 fok körül alakul. Egészen a hét végéig nem várható számottevő változás, majd a hét végén érkeznek az időjárási frontok. A legfrissebb számítások is azt mutatják, hogy az első szombaton, tehát a nemzeti ünnepen érkezik, valamikor a nap második felében. Megerősödő szelet, elszórt csapadékot, és majd ezt követően lehűlést okoz. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
Az időjárás jelentés és a tavaszi vetés támogatója.